Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en dr. Bálint Boglárkával beszélgetek, aki kamarai jogi előadó, a DSZ jogvédelmi biztosító szakértője. A témánk pedig, ahogy ezt már mondtam, 4 óra után versenytilalmi megállapodás, mit jelent ez egészen pontosan. Olvastam a cikkét, és végül is abból is kiderül, vagy kivilágik, hogy az erről a dologról, ha nem is így pontosan megfogalmazva, a technikus termuszokat nem pontosan idézve, de hogy nagyjából nagyon sokan, vagy majdnem mindenki tudja, hogy miről van szó. Ugye, hogyha ez így megállítanánk embereket az utcán, hogy ez micsoda, és egy picit magyaráznánk, akkor bólogatnának, hogy erről már hallottak.
Én úgy gondolom, hogy igen, az emberek többsége azért a versenytilalmi megállapodásról hallott, valamilyen elképzelése van arról, hogy ez körülbelül mit jelenthet, viszont rengeteg félreértés van mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalon ezzel kapcsolatosan.
Leginkább arra gondolunk ilyenkor, hogyha valahonnan eljövünk, akkor utána az ember nem adhat ki információkat, vagy nem helyezkedhet el egy hasonló cégnél. Tehát egy barna üdítőstől eljövök, akkor nem mehetek át másnap a másik barna üdítőshöz. Valami ilyesmi?
Pontosan egyébként ilyesmiről van szó. A versenytilalmi megállapodásnak az a lényege, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után sem tanúsíthat olyan magatartást, amivel a munkáltatójának, vagy hát volt munkáltatójának gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Ameddig a munkaviszony fennáll a felek között, tehát a munkavállaló és a munkáltató között, addig egyértelmű, hogy a munkavállaló semmi olyat nem tehet, ami a munkáltatójának a gazdasági érdekeire veszélyt jelentene, vagy ezeket az érdekeket sérteni. A munkaviszony megszűnése után ez a kötelezettség azonban csak akkor terheli a munkavállalót, hogyha külön ilyen versenytilalmi megállapodást kötöttek érvényesen a felek.
Eszembe jut most gyorsan a Forma 1, mikor az egyik istállótól elmegy egy fejlesztő vagy egy vezető mérnök, és átmegy a másikhoz, de nem kell ilyen messzire menned bárhol. Ugye a science fiction filmekben az emberi agyat is már ilyenkor letörlik, vagy egy részét letörlik, de hát azért ez nem elképzelhető. Ma itt felmondok ebben a rádióban, holnap elmegyek egy másik rádióban, az a tudás, az a network, az a bármi. Nyilván, hogyha mondjuk biológus vagy kémikus lennek, akkor egy recept vagy egy vegyész, akkor a receptúrákat nem használhatnám ott, de azért ezt nagyon nehéz megfogni. Hát most mondtam 3 területet, de hát millió terület van még, vagy szakma van még.
Pontosan ezért, mert ezt nagyon nehéz megfogni, hogy mit jelent a gazdasági érdek sértése vagy veszélyeztetése, ezért bár a jogszabályaink ezt nem írják elő, de célszerű a feleknek kikötni a versenytilalmi megállapodásban konkrétan, hogy mi az a tevékenységi kör, mik azok a magatartások, amiktől tartózkodnia kell a jövőben a munkavállalónak. 2 szempontot kell figyelembe venni, érdekek mentén kell egyensúlyozniuk a feleknek. Az egyik szempont ugye az, hogy a munkáltatónak az érdekeit kell, hogy védje ez a megállapodás, hiszen ez a lényege. Ugyanakkor ezeket a tevékenységi köröket nem határozhatják meg olyan tágan a felek, hogy a munkavállaló megélhetését...
Ellehetetlenül, igen.
Így van, igen. És általában magát a piaci versenyt aránytalanul korlátozza. Ugye a humán erőforrás, az emberi tudásanyag, amit felhalmozunk, az azért a cégeknek jelentős versenyelőnyt jelenthet, vagy éppen hátrányt okozhat, főleg bizonyos nagyon speciális szakmában. Szerintem a gyógyszeripar egy remek példa erre, hogy vannak mondjuk olyan gépek, amiket az országban 5-6 ember tud kezelni. Igen. Nyilván ilyenkor mindig a bíróságnak azt kell mérlegelnie, hogy mennyire volt tág, mennyire volt szűk egy ilyen megállapodás, hogyan érintette ez magát a munkavállalót.
Mert hogy gyakran kerülnek ilyen esetek aztán bíróság elé, hogyha nem elég precíz, vagy nem elég bőlére eresztett ez a versenytilalmi megállapodás, ami köttetik ugye a munkavállaló meg a munkaadó között?
Általában ezek a versenytilalmi megállapodások nem önmagukban kerülnek a bíróságok elé, hanem például egy jogellenes munkaviszony megszüntetés kapcsán járulékos kérdésként merülnek föl. Ezért nagyon nehéz egyébként a bírósági adatokat is elemezni ebből a szempontból. A kuria ezt megtette, de ők is arra a megállapításra jutottak, hogy általában ezek járulékos kérdések a bíróság előtt. Tehát van kialakult bírói gyakorlata, de korán sem annyira mély, mint például a munkaviszony jogellenes megszüntetésének az egyes szempontai.
Boglárka azt írta a cikkében, hogy rengeteg félreértés merül föl, mind munkavállalói, mind pedig munkáltatói oldalon. a versenytilalmi megállapodás témakörében. Akkor szétszálaszhatjuk ezt? Elindulhatunk mondjuk a munkavállalói oldalon? Hogy mik ezek a félreértések?
Munkavállalói oldalon én nem szedném mondjuk ennyire szét a kettőt, mert ez a feleknek a megállapodása. Tehát ugye, hogyha kötnek egy megállapodást, arról általában mind a két fél azt hiszi, hogy az teljesen rendben van, hiszen jogilag hibás megállapodást a fent szándékkal azért senki nem köt. A legtipikusabb, ami föl szokott merülni, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy mivel ez a munkavállalónak a jövőbeli elhelyezkedését korlátozza, ezért neki valamilyen megfelelő ellenértéket ezért kell, hogy kapjon. Nagyon tipikus hibának mondható az, hogy a felek rendelkeznek a versenytilalmi megállapodásról, de nem szerepel a megállapodásban például ellenérték. Másik tipikus hiba, hogy szerepel, de beépítik a felek a munkavállalónak az alapbérébe. Ezek közül egyik sem állja meg a helyét. Kifejezetten a bírósági gyakorlat alakította ki azt, hogy például a versenytilalmi megállapodás ellenértékének még a bérlapokon is elkülönülten kell szerepelnie, tehát külön sorba, a bértől ez teljesen elválasztva.
Tehát ez külön kategóriaként, sorként kell megjelenjen, ugye, az elszámolásnál?
Igen, mert ez nem munkabér.
Világos. Tulajdonképpen itt ezzel a pénzzel váltja meg a munkaadó azt, hogy ha majd egyszer elválnak az útjaink, akkor én aláírjam ezt a megállapodást. És mondjuk ne helyezkedjek el a szakmámban, vagy ne használjam azt a tudást, amit nála használtam. Hú, de körmönfontan fogalmaztam, de valahogy így érzem.
Így van, igen. Ez a munkavállaló tartózkodik egy magatartástól a jövőben, és a tartózkodásának ez az ára, ha úgy tetszik.
Hát akkor ez nyilván akkor éri meg a munkavállalónak, hogy ez egy szép kerek nagy szám, ugye minden hónapban, ami ketyeg, és nem a bér része, ahogy jól figyeltem önt.
Így van. Van egy törvényi minimum, tehát a törvényi minimum azt mondja ki, hogy ennek az ellenértéknek el kell érnie a versenytilalom időszakára járó alapbérnek az egyharmadát. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a versenytilalmi megállapodást a felek egy évre kötik, akkor az egy évre járó alapbér egyharmada az a minimum összeg. De nem biztos, hogy a minimum összeg az adott esetben a megfelelő ellenértéket jelenti. Megint jogászként azt tudom mondani, hogy az eset összes körülményeit vizsgálva kell dönteni arról, hogy az ellenérték megfelelő-e vagy sem. Itt megint annak van szerepe, hogy mennyire korlátozza a munkavállalót a jövőre nézve a megállapodás. Milyen terheket ró rá, milyen földrajzi területre vonatkozik az adott korlátozás. Ez még akár ez is lehet egy szempont.
Azért arra gondoltam, hogy megkérdezem majd, hogy mely szektorokban vagy mely munkakörökben a legjellemzőbb az, hogy köttetik ilyen megállapodás, versenytilalmi megállapodás, de nyilván ez nem felsorolható, de az talán biztos, hogy egyre inkább bővülnek, nem? Ezek a halmazok, ezek a bugyrok, körök.
Abszolút bővülnek, részben szerintem a technológia fejlődésével is összefüggésbe hozható ez, de tipikusan ilyen munkaköröknek azért a vezetői munkakörök szoktak minősülni, illetve nagyon gyakori az ilyen jellegű megállapodás az értékesítői, üzletkötői körökben. Ott ugye ez különösen érzékeny téma, hogyha, ahogy az ön példájával élve, az egyik barna üdítőitalmárkától átmegy az üzletkötő a másik barna üdítőitalmárkához, akkor azokat az üzleti partnereket ne csábítsa el, úgymond.
Hát igen, de ez piszok nehéz lehet aztán bizonyítani. Ezért nagyon belekukkantanék egy-egy ilyen eljárásban, hogy amikor aztán bizonyítani kell, hogy ez átvitte a kapcsolati hálót, átvitte az üzletfölöket, vagy csak egyébként azok kiszerettek az előző cégből, és mégiscsak a másik lett szimpatikusabb. Az a gyakoribb, hogy a munkaadó nyúl utána a munkavállalónak, és azt mondja, hogy te bizony megsértetted ezt a versenytilalmi megállapodást, amit mi kötöttünk, és amiért te javadalmazásban részesültél hónapokon, éveken keresztül. Ez a gyakoribb, vagy fordítva?
Az a gyakoribb, igen, hogy a munkáltató Talán mondhatjuk, hogy igen, ez a gyakori, hogy a munkáltató indít ilyen jellegű eljárás, de igen, itt a bizonyíthatóság mindig kérdéses, ezért is célszerű minél konkrétabban meghatározni magát a tiltott tevékenységi köröket a jövőre nézve, illetve a tiltott magatartásokat, hiszen akkor azt viszonylag egyszerű igazolni a munkáltatónak, hogy hol helyezkedett el például a munkavállaló ő utána. De egyébként az is nagyon, nagyon gyakori, hogy a felek úgy határozzák meg a megállapodásban, hogy az ellenértéket a munkaviszony megszűnésekor fizeti ki a munkáltató, csak hát mire oda jutnak a felek, addigra a munkáltató rájön, hogy azért ez egy szép kerek összeg, ahogy ön fogalmazott.
És olyan nem fordul elő? Talán, mintha ilyen is hallottam volna már, hogy mi elválunk, és a végén a munkaadó megváltja az én mondjuk következő fél évemet, egy évemet azzal, egy olyan lelépési összeget fizet, ami azt garantálja az ő számára, hogy a versenyelőnye megmaradt. Tehát nem mentem át a szomszéd presszóba csaposnak, ha én itt voltam most éppen főnöke a bárnak.
Jogszabály abszolút nem tiltja, hogy ezt akár már a munkaviszony megszűnése után fizesse meg a munkáltató. Tehát olyan megállapodást is lehet kötni, hogy amikor lejár a tilalmi időszak, ami ugye legfeljebb 2 év lehet, tehát lejár mondjuk a 2 éves versenytilalmi megállapodásból rövidített tilalmi időszak, és a 2 év elteltével fizeti ki a munkáltató.
Igen, érdekes, akkor időben ez kötve van, ugye? Ezek szerint maximalizálva van, de mondjuk földrajzilag nincs, ha ezt a csapos hasonlatot mondtam a kis faluba, hogy nem mehetek át a konkurenciához, de akkor földrajzilag meg nincs ott határa csillagoség. Tehát akár az is benne lehet, hogy az egész glóbuszon én nem helyezkedhetek el ebben a munkakörben, vagy nem használhatom ezt a szaktudást, amit itt megszereztem.
Akár ez is benne lehet, itt ugye a megfelelő ellenértéket fogja akkor a bíróság vizsgálni, hiszen ez egy földrajzilag igencsak nagy korlátozás. Persze azt is nézni kell, hogy mi az adott munkavállalónak a képzettsége, milyen képességei vannak, milyen végzettségei vannak. Tehát, ahogy említettem, teljesen ellehetetleníteni valakit nem lehet.
Ha most itt jól végig gondolom itt az iménti beszélgetésünket, az én laikus kérdéseimet, meg az ön szakszerű válaszait, akkor végül is azért egyre több munkakörben kell azon elgondolkozni egy munkavállalónak, hogy amikor ő egy munkaszerződést megköt, vagy belép egy új munkahelyre, egy új munkáltatóval köt szerződést, akkor erre is gondoljon. Lehet, hogy az előző karrierje 5-10 éveben ez nem volt kitétel, és nem volt fontos, de most már fontos lehet. Trendivé vált ez a dolog, nem? Ahogy mondta, hogy egyre több helyen azért ilyen már van, ilyet kötnek.
Így van, így van. A munkaszerződést egyébként is érdemes mindig alaposan még az aláírás előtt áttanulmányozni, de ha ilyen jellegű rendelkezés van benne, akkor meg még inkább át kell gondolni, hogy tudja a munkavállaló ezt a jövőre nézve vállalni.
Arról a munkatörvénykönyve részletesen rendelkezik, hogy ezt hogyan kell megkötni a versenytilalmi megállapodást?
Nem, csak annyi a feltétel, hogy ez írásban kell, hogy megfülessen a felek között, de azt, hogy ezt a munkaszerződésbe építve, vagy külön megállapodással kötik meg a felek, az már a felekre bízza a jogalkotó.
Nagyon komoly tudatosságot feltételez a munkavállalóktól, nem? Mert azért azt kiszámolni, hogy most én mennyit leszek ennél a mostani munkahelyem, ennél a cégnél, és aztán mennyit ér majd az én tudásom egy másik helyen, meddig lehetek én bekorlátozva, iszonyan ellenérdekelt a két fél, csak ezt akarom mondani, mikor egy ilyen szerződést megkötnek.
Ebben teljes mértékig igazat adok önnek. A munkavállalói tudatosság sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül tart ott ma Magyarországon, mint ahol a jogalkotók szerint kéne, hogy tartsam.
Egyébként ez a versenytilalmi megállapodás, ami Magyarországon hatályos, az hasonlítható mondjuk más európai szabályokhoz, törvényekhez, vagy akár az amerikaiakhoz, vagy nagyon, nagyon eltérő, nagyon hazai?
Minden országnak nagyon eltérő a jogrendszere, tehát ebből a szempontból én nem tudom összehasonlítani, hogy egy amerikai jogrendszerben ezeket a megállapodásokat pontosan, hogy ítélik meg az egyes bíróságok például, illetve hogy mit várnak el a munkavállalóktól és a munkáltatóktól. Az tény, hogy talán azt tekinthető egy picit egyedinek, hogy ezt a munkatörvénykönyve szabályai alá vonták. Tehát, hogy ez nem egy polgárjogi megállapodás, hanem bár a munkaviszony megszűnése utára szól, attól még ez egy munkajogi megállapodás a felek között, és azt szerint kell megítélni adott esetben egy ehhez kapcsolódó kártérítést, vagy azt szerint kell megítélni például az elévülési időt, ami ebben az esetben 3 év, tehát 3 éven belül lehet bármilyen jogi eljárást kezdeményezni, nem pedig 5 éven belül, ahogy ugye a polgárjog szabályai szerint lehetne.
Nagyon szépen köszönöm, Verseny Tilla, ami megállapodás hogyan kell megkötni, ebben adott tanácsot nekünk dr. Bálint Boglárka, kamrai jogi előadó, a DSZ jogvédelmi biztosító szakértő. Nagyon szépen köszönöm, kezicsókolom.
Köszönöm, viszontlátásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.